Örök élet vasárnapja van, ez az egyházi év utolsó vasárnapja. És a mai napra kirendelt ige szakasz a Dániel könyvére 12. részének az első versének a végétől a 4. vers végéig olvasható. De abban az időben megmenekül néped, mindaz, aki be lesz írva a könyvbe. Azok közül, akik a föld porában alszanak, sokan felébrednek majd, némelyek örök életre, némelyek gyalázatra, és örök utálatra. Az értelmesek fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint csillagok mindörökké. Te pedig, Dániel, tarts titokban ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. Sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik. Az egyházi esztendő utolsó vasárnapjához érkeztünk ismét. Végigperget ebben az esztendőben is a Krisztus esemény. Az advent, a várakozás, a karácsony, a születés, majd a vízkereszt, felkészülés a nagy hét eseményeire, a halál és a feltámadás nagy misztériumára, majd mennybe menetel pünkösd ünnepét ünnepeltük, azután a lélek kitöltetése és a Szent Háromság vasárnapja következett, és a protestáns liturgiánkban innentől kezdve egészen az egyházi év végéig a Szent Háromság utáni vasárnapokat számoljuk, még el nem érkezünk ez az utolsóhoz, vasárnaphoz, az örök élet vasárnapjához. Az egyházi esztendő utolsó vasárnapján valamikor, főleg a falusi nagy gyülekezetekben a lelkész elővett egy fekete könyvet, nagy fekete könyvet, és számba vették, hogy ki mindenki született abban az esztendőben, kit kereszteltek meg, hányan konfiráltak, hány esküvőt tartottak. De számba vették a veszteségeket is. Hányan léptek át az ideig valóság és örökké valóság határán, kik azokat, akiket a lelkész elkísért, és a gyülekezet elkísért a temetőbe. Nevek, arcok, emlékek jelennek meg ilyenkor. Hát mi még nem nevezettünk ilyen nagy könyvet, és amikor visszanéztem az eltelt esztendőre, nekem is nagyon sok minden jutott eszembe közös életünkből, közös történetünkből. Ez a vasárnap a számadás ideje. És Dániel is számot vet. Tudjuk, hogy Dániel próféta könyvére nem mint történelmi könyvre kell tekintenünk, hanem mint prófétai könyvre. Feltehetően a Krisztus előtti második században keletkezett, annak ellenére, hogy egy Krisztus előtt 605-ben és akkor ő lejátszódó történetet mond el. Vagy legalábbis ezt adja meg történelmi háttereként. Ez a történelmi háttér teljesen elnagyolt, sőt hibás, ami 5,5 évszázados távlatból tulajdonképpen érthető is. Dániel könyvének eseménytörténetét gyakorlatilag törésmentesen folytatja a Makabeusok két könyve, amely körülbelül Krisztus előtt 100 körül keletkezett, és ezek a legkésőbb kanonizált könyvek. A könyv néhány részlete, Dániel könyvének néhány részlete látnoki leírás, amelyet a jeruzsálemi templom 4. Antiochosz Epifánesz általi megszentségtelenítéséről, majd a rákövetkező üldözésről beszél. Ez a Krisztus előtt 167-ben történt. 4. Antiochosz Epifánész eltökölte, hogy a palesztin zsidóságot politikai és vallási tekintetben is hellenizálni fogja, rákényszeríti őket ősi hitük feladására, és a királyságban elterjedt pogány kultuszok gyakorlására. Ezt azonban számos hithű zsidó, ezzel számos hithű zsidó fellázadt, de az engedetleneket súlyos, sok esetben nagyon súlyos és kínos mártírhalált vár. a Dániel 11-ben ennek az eseménynek a, ez az eseménynek a leírása olvasható, hát profétai nyelven és apokaliptikus képekkel. Ebben a szakaszban, amit most felolvastunk, Dániel is számot vet. Keresi a hasznát, az értelmét az Antiochosz által támasztott üldözéseknek. Tulajdonképpen ott van a kérdéseiben, hogy meddig topzódhat az igazságtalanság, fel is teszi azt a kérdést az előző fejezetben, hogy meddig még, Uram? És mi lesz azokkal, akik mártérként haltak meg? Vagy akik meghaltak egy másokat gyűltő gyilkos élet után, de az életük folyamán büntetlenül maradtak. Ez a gondolat is ott feszül ebben a könyvben, és ezért gondolják úgy a bibliakutatók, hogy Dániel könyve, a 4. Antiochus Epiphanes Krisztus előtt 164-ben bekövetkezett halála után íródott. Így nem véletlen, hogy az egész szakaszt átlengi a mulandóság lehellete az elhunyt mártírokra és a békésen meghalt zsarnokra való emlékezés. A 11. fejezet rettenetes látomásai után Dániel aggódik a népe sorsáért, és a látomás végén az angyal két dologgal végigasztalja. Először is, hogy Izrael népe, a te néped, mondja Mihály angyal, megmenekül. A második vigasztalás pedig az az ígéret, hogy akik elalszanak, fel fognak támadni. Ugye sok zsidó a 11. részben kinyilatkoztatott események után, során a pogányok keze által halt meg, és még alusznak a föld porában. A Izrael az eddigi vallástörténetében tartózkodó volt a tekintetben, hogy a halál utáni dolgokról elmélkedjen, ellentétben más vallások fantáziadús elgondolásaival. Az Ószövetségben a test feltámadásában való hit legkorábban itt jelenik meg. Nagyon haloványan ott van ez a Jobb könyvében, de a biblia tudósok úgy tartják, hogy ez az első direkt utalás a test feltámadására. Sokan felébrednek majd. Hangzik itt az ige. A feltámadás gondolata, mintha itt jelenne meg a Bibliában. Számos evangéliumi keresztény a Dániel 11-12-t az eljövendő nagy nyomorúságra történő utalásként értelmezi, és a felolvasott szakasz pedig Pál apostollal összhangban úgy, hogy az a várható vértenül halált szenvedő hívők Krisztus második eljövetelékkor történő feltámadására utal. A Jelenések 24-ben olvassuk ezt, életre keltek és uralkodtak Krisztussal 1000 esztendeig. A nem hívő halottak viszont örök utálatra és gyötrelemre támadnak fel Krisztus 1000 éves uralma után. Az utolsó idők dolgairól inkább az Új Szövetség adhat felvilágosítást, mintsem Dániel könyve. Bár meg kell hagynunk, hogy Dániel könyvének proféciái jelentős mértékben hozzájárultak az újszövetségi hagyomány kiformálódásához. Másrészt azzal is tisztában kell lennünk, hogy az egyház egész számára a jövendő dolgokról szóló tanítás sohasem jelentette a valódi hit próbakövét. Amikor az utolsó idők eseményei megkövetkeznek, meglátásom szerint és sokak meglátása szerint, kétség kívül rájuk fogunk ismerni, addig sok minden csak találgatás. És ugyan én sem tagadhatom, hogy egy proféciának létezik többszörös beteljesülése, mi azonban nézzük most úgy ezt az igét, mint ami a második században bekövetkezett események értelmére kérdez rá, és az így kapott válaszból, vagy az így kapott kijelentésből merítsünk önmagunk számára üzenetet. Megengedjük persze, hogy Dániel népe talán nem értette meg teljesen ennek a könyvnek a proféciáit, és reméljük, hogy a jövendőlések mégis megvigasztalták őket. Biztosan tudhatták, hogy Isten végül meg fogja szabadítani Izraelt a pogányoktól, és mint Izrael szövetségese beváltja ígéreteit. Akkor mit tanulhatunk mi ebből a felolvasott és számukra már a kijelölt ige szakaszból? Amikor elmélyültem ebben az igében, akkor itt tudtam megfogalmazni az első üzenetet, hogy ez az ige szakasz rákérdez arra, hogy milyen pozícióból keressük az életünk értelmét. Mert nem elegendő csak a földi lét ahhoz, hogy értelmet kapjon a létezésünk. Nem lehet csak innen, erről nézve tájékozódni az élet értelme felől. 1987 tavasza jutott eszembe, amikor én még az akadémiának, a Geológiai Kutatóintézetében dolgoztam, Árkai Péter egy neves geológus kutató mellett. Akkor jelent meg ennek az embernek egy külföldi lapban egy publikációja, egy tudományos cikke. Ma már sokkal inkább tudom, mint akkor, hogy 1987-ben egy ilyen neves külföldi geológiai szakfolyóiratban megjelenő publikációnak mekkora volt az értéke. Jöttek is a kollégák, sorba, hogy gratuláljanak neki, és máig emlékszem, ahogy ez a férfi ott áll a laboratórium ajtajában, az ajtófélfának támaszkodva, a cikkének a külön lenyomatát lapozgatja, és ezt mondja, hogy füst az egész, alkotni csak az örökké valóságnak érdemes. Nagyon szíven ütött akkor ez a mondata, és amikor lévén, hogy én akkoriban gondolkodtam azon, hogy kimegyek a Torbágyi misszióba, és amikor felmondtam, meg is mondtam neki, hogy ez a mondata milyen nagy hatást gyakorolt rám. Füst az egész, alkotni csak az örökké valóságnak érdemes. De az emberi szívbe is bele van égetve, hogy vágyunk valamiféle végső jóvátételre. Az igazságtalan dolgok rendbetételére. A földi létezésben be nem fejezett, rendben emdett dolgok rendbetételére. Én egyszer így fogalmaztam valakinek, hogy azért hiszek az utolsó ítéletben, mert kell, hogy a dolgok valódi arca, valódi értéke, vagy értéktelensége kiderüljön. Valahol nagyon mélyen belénk van írva az igazság érzet, és ezen belül az, hogy vagy a földi valóságban, vagy azon túl kell, hogy a dolgok helyükre kerüljenek. Az igazi kérdés persze nem az, hogy van-e élet a halál után, hanem az, hogy van-e élet a halál előtt. A feltámadásnak akkor van értelme, ha az igazolja a leélt életet, a meghozott áldozatot, és annak értelmes voltát. Tulajdonképpen Dániel könyvének ez a szakaszának egy nagyon fontos üzenete. Az igazak feltámadását, a mártír haláltat igazak feltámadására kap itt Dániel ígéretet, mellesleg persze a gonoszok feltámadására is. A feltámadás itt igazolja, hogy akik mártír halált haltak, azok nem hiába haltak meg. Áldozatuk nem volt értelmetlen. Sokat beszélünk Bonhoefferről, erről a mártír német teológusról. A tégeli katonai fegyházban fogalmazott meg egy gondolatot, amit egy újságfecénén juttatott ki a barátainak, ami így hangzik. Vigyázzatok! Különböztessétek meg, hogy mi az utolsó, és mi az utolsó előtti. Amit ugyanis az emberek többsége utolsónak tekint a halál, az valójában még az utolsó előtti tartományba tartozik. Mindaz, amit életünkben teszünk, az megszületésünktől a meghalásunkig, az mind az utolsó előtti dolog. Az utolsó, végső valóság, a feltámadás. És a valódi hangsúly most én az örök élet vasárnapján nem az utolsó dologra szeretném fektetni, hanem az utolsó előttire. Megszületünk, fellövünk, tanulunk. Eszünk, iszunk, kapcsolatokat létesítünk, szakmát választunk, házasságot kötünk, vagy nem, gyerekeink lesznek, vagy nem. Betöltjük a földi hivatásunkat, éljük a mindennapi életünket. Ezek mind az utolsó előtti dolgok. És nem szabad az utolsó előtti dolgok rangját és érvényességét elvitatni. Bonhoeffer, aki komolyan vette az utolsó dolog valóságát, a feltámadás valóságát, példásan vigyázott az utolsó előtti dolgokra. Arra, hogy mit teszik, mit iszik, kit vesz feleségül, és hogyan tölti a napjait. Számunkra is fontos kérdés ez. A szakmánkban, vagy a munkahelyünkön hogyan állunk helyt? Milyen kapcsolatunk van a szomszédunkkal, vagy a rokonságunkkal? Jézus Krisztus a végső időkről beszélve, azokról beszél, akik Noé napjaiban ettek-ittak, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. Akikből hiányzott ez a fajta odafigyelés. Úgy belefeledkeztek az utolsó előtti dolgokba, mintha csak ez lenne a valóság. És mivel nem volt érzékenységük a végső dolgokra, az utolsó dologra, nem vették észre, hogy mi történik körülöttük. Mit jelent okosan élni itt ebben a világban, értelmesen, ahogy Dániel mondja? Mert hiszen a világ, még akkor is, ha nem akar tudni Istenről, mégiscsak az ő világa, Isten világa, ő teremtette, és ebben a világban készítette el a megváltást. Éppen ezért kell nekünk ebben a világban, az utolsó előtti dolgokban értelmesen, okosan élni, Krisztusra mutatva. Pál apostolnak két idevágó gondolat. Tehát az egyik az, hogy Krisztus jó illata vagytok. Az illat az, ami a kulcsukon is áthatol, ami elől nem lehet elzárkozni. És nagyon sok kortársunk, aki már nem érti a keresztény nyelvezetet, még mindig szagolja a hiteles kereszténység illatát. És a másik páli idézet, hogy Krisztus levele vagytok, amit ismeri és olvas minden ember. Olvasnak az emberek abból, akik vagyunk, abból, ahogy élünk, abból, ahogy viselkedünk. Krisztus levele vagyunk. Így az örök élet vasárnapján érdemes odafigyelni az utolsó előtti dolgokra, mert hiszen a végső dolgoknak akkor van értelme az utolsó dolognak, ha az valamilyen módon visszahat az utolsó előttire, mindarra, amit itt ebben a földben, a testi valóságban élünk. Ennek az ige szakasznak mondani valója van még a számunkra. Az is a mondani valója, hogy Isten népének egyetlen igaz cselekedete sem marad jutalom nélkül. Sokszor már itt a földi valóságban sem. Most, ahogy írogatom az egyház és világ számára, de úgyis az élet és világosság számára, bocsánat, Liza néni életrajzát, sok minden eszembe jut. Talán azért is, mert ennek a szolgálatnak az utolsó nagy öregét a múlt héten temettük el. És hogy végignézem ezeknek a nagyon sok áldozatot hozott idős embereknek az életét, hogy azt látom, hogy Isten hordozó szeretete ott kísérte őket, különösen az életük végén, amikor már magukra maradt, tehetetlen emberek voltak. És ennek az ige szakasznak az üzenetéhez tartozik is, hogy az is, hogy annak dolgok, amiket itt a földi valóságban nem érthetünk meg, amik titkok, amik lepecsételt titkok a számunkra. Persze, néha nagyon szeretnénk ezeket a titkokat megtudni, de, vagy felfedni, de a hitnek mindig vannak olyan titkai, ami előtt csak meghajolni tud. Dániel könyve sok mindenről beszélt ma számunkra, és különösen arról, hogy különösen felhívta a tekintetünket arra, hogy hogyan is élünk az örök életre való tekintettel itt, az idei valóságban. Imádkozzunk! Mennyi atyánk, élők és holtak Istene, akik a föld porában alvókat egyszer fel fogod ébreszteni, hogy megítéld őket. Segíts bennünket, hogy értelmesen éljünk. Ne úgy, mint akik sosem hallották az evangéliumot. Segíts, hogy úgy töltsük a napjainkat, mint akik tudják, hogy felelősséggel tartoznak az életükért. Mint akik átérzik annak a súlyát, hogy a végső napon, amikor életre kelnek a halottak, előtt kell állniuk, és számot kell adniuk arról, hogy miként éltek lehetőségeikkel, miként engedelmeskedtek parancsolataidnak, hogyan segítettük embertársainkat, és hogyan szerettük, ha szerettük ellenségeinket. Áldj meg bennünket, Uram! Erősíts bennünk a megkülönböztetés ajándékát, hogy különbséget tudjunk tenni utolsó és utolsó előtti dolgok között. Láttasd meg velünk ezeknek a fontosságát, de hadd tudjuk mindig megélni a jelen pillanat fontosságát is, hogy mindig tudjuk, hogy mi az, amit most kell tenni, amivel dicsőíthetünk téged, és amivel szolgálhatjuk fele barátunkat.